Tehát a jelenések könyvének 22. fejezetéből, az első 5 verset, meg a 10. verstől a fejezet végéig. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lett többé ágok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő orrát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökre örökké. Tizedik verstől. És így szólt hozzám, ne tekinted le, te könyv profétai igéit, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is. És aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is. Aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is. És aki szent, legyen szent ezután is. Íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről igazságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az életvizét ingyen! Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a profécia, ennek könyvének beszédeit hallja. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz a profétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból, és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Eddig Isten igéje, hajtsuk el a fejünket is. Imád.
Advent harmadik vasárnapja van, és az állt elején, hogy ebben az adventben elő kell kerülnie a Jézus várásnak, de abban az értelmében és abból a szempontból, ahogy őt visszavárjuk. A Biblia utolsó szavai így szólnak. Igen, eljövök hamar. Amen. Bizony, jöjj el, Uram Jézus. Annak idején, amikor az idős gyülekezetben úrvacsorát vettünk, az úrvacsoránnak is ezek voltak az utolsó mondatai. Imé, hamar eljövök. És a gyülekezet úgy válaszolt rá, bizony, jöjj el, Uram Jézus. Jézus el fog jönni. Ennél nincs biztosabb. Visszajön, hogy mindaz, amit elkezdett, a Biblia első lapjai, ahogy azt leírva találjuk, az be is fejezze. Hogy ahogyan megalkotta a természetet, azért, hogy ő dicsőítse, és abba belehelyezte az embert, azért, hogy vele közösségben, boldogságban éljen. Ahogyan aztán az elfordult, visszafordult, elmenefordult, a régi kígyó, az ördög álnoksága és az ember hiszékenysége miatt, azután újra a színére forduljon, ahogyan az Isten annak idején elterjedte. Hiszen amikor a 22. rész kezdődik, ahogyan kezdődik a jelenések könyvében, az új teremtésről beszél, az már itt van a Földön, ez a vízió, amit János apostol mond, az már az új ég és az új föld. A régiek elmúltak. Minden elmúlt. És leírja egyrészt korábban, hogy mi minden nem lesz. Mi minden nem lesz. Oda majd visszatérünk még. És mi minden lesz. Hogyan lesz? Hogyan kerül vissza? Hogyan fordul színére újra mindaz, amit Isten eltervezett, és ahogyan tenni és adni akarta nekünk? Azzal kezdődik tehát, hogy Jánosnak megmutatja az angyal az élet vizének a tiszta forrását. Az, amely az életet adja, amely, ahogy a Jelenések könyvének a negyedik részétől, a trónról, a trónt, Istennek és a báránynak a trónját helyezi a középpontba. Itt most újra erről van szó. A tróntól, Istennek és a báránynak. Ez a kettő már egy. Elindítja az élet tiszta vizének a forrását. Az a forrása. És folyik és fönnfölyög. Ez a tiszta víz. A Szentlélek, a Szent Szellem, amely adja nekünk, amely közvetíti nekünk az Atyát és a Fiút. És azt olvasjuk, hogy ez a olyan gazdag, kifogyhatatlan. És a partján az élet szája. Na most itt, hát én merem azt mondani nektek, hogy élet szája egy van. Az pedig a Krisztus keresztje. A németben ez a szó nem a baum, tehát az élő fa, hanem a holc, a fa anyag, amiből az a durva fa anyag, amiből a Krisztus keresztjét áncsolták, a szárnyával, a durvaságával együtt. És azt olvassuk, hogy ez a fa gyümölcsöt terem, ennek a fának a levelei a népek gyógyítására szolgálnak. De hát hogyan? Miért? Hát arról van szó, hogy oda nem kerül be senki, aki ne lenne szent. Minden elmúlt, ami korábban volt. Olvasunk egy pár verset. Íme az Isten sátora az embereknél. Így szól a 21. résznek az eleje. És velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, ő pedig az Isten velük lesz, mint az ő Istenük, és eltől az Isten minden könnye nem lesz könnyű. Az ő szemétől a halál nem lesz többé, sem gyár, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És azt mondja, aki a király székben ül, imé újjáteszek minden, és ezt mondta nekem, írd meg, mert ezek a beszédek igazak és hűek. Hogyha nincsen könny, ha nincsen gyár, ha nincs kiáltás, mert eltörölte, akkor miért van szükség gyógyításra? Akkor már betegek sem lesznek. A Ezékiel könyvéből azonban megtalálhatjuk rá, jöhetünk, hogy itt a pogányoknak a gyógyításáról van szó. Hiszen a fa levelei a pogányok gyógyítására való. Mert megátkozott már nem lesz ott többé. Azok a pogányok, akik úgy kerülnek a mennyországba, hogy még betegek. Mert vakok, mert süketek, mert nem értették meg az Istent. Nem a mennyasszonyi gyülekezetet kell gyógyítani. Nekünk addigra már egészségeseknek kell lennünk. Hiszen olyanok leszünk, mint ő, nem hasonlók leszünk ő hozzá. A János evangélium szerint, bocsánat, János levele szerint olyanok leszünk, mint ő, mert ne fogjuk őt látni, szemtől szembe. Nem lesznek elátkozottak ott, nem lesz a kígyó, nem lesz a halálbüntetés, nem lesz a kígyó marástól, a bűntől megmart halálos beteg, ott már csak szentek lesznek. A mennyasszonyi gyülekezet. Ahol Isten van, ott nem lehet átok, ott nem lehet elátkozottság. Hanem ő van, az Isten, meg a bárány együtt, a királyi széken. És az ő szolgái, akik mi lettünk, akik befogadtuk őt a szívünkbe, akik végig jártuk az utat, akik megtartottuk a beszédet, akik hűségesek maradtunk, szolgálhatunk neki. Szemtől szembe látni fogjuk őt. Az ő arcája fog világítani nekünk. Az ő neve, ami homlokunkon lesz. Szolgálhatunk úgy, ahogy most nem tudunk, mert belekedtünk, mert szeretnénk, de mert tökéletlenek vagyunk, mert soha nem úgy sül el, ahogy szeretnénk, mert előre szaladunk, mert azt hiszük, hogy amit teszünk, az szolgálat, de nem az. Akkor majd úgy szolgálhatunk neki, mint a papok szolgálnak az Istennek. Királyok leszünk és papok leszünk, uralkodni fogunk és szolgálni néki. Szemtől szembe láthatjuk őt. Megláthatjuk az ő arcáját, ahogy most nem láthatjuk, ahogy hölgyember soha meg nem láthatta az Istennek az arcáját. Szemtől szembe látjuk. És az ő neve, ami homlokunkon lesz. Olyan valaki nem fog oda kerülni, aki ne érdemelné meg, hogy az Istennek a neve ott legyen a homlokán. Oda tökéletlen, oda bűnös, be nem kerülhet. De az ő neve, ami homlokunkon lesz, visszatükrözhetjük az ő szépségét, az ő dicsőségét. Ez lenne a dolgunk most is. Visszatükrözzük-e? Meglátják-e az emberek bennünk, rajtunk, őt magát, Jézus Krisztus? Úgy járunk-e vele? Szolgálunk-e neki? Úgy, ahogy vagyunk. Abban a tökéletlenségünkben, abban a tehetetlenségünkben, de szolgálunk neki. És uralkodni fogunk, mint királyok. Azt mondja igénk, mint királyok. Aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Így mondja igénk. Úgy mindig azt gondolja az ember, hogy ha én az Úrnak szolgálok, akkor már most valamiféle elismerést kapok. Talán úgy az Úr Jézussal való személyes kapcsolatomban meghallom, hogy jól vagyok, jó és hű szolgám. Kevésre bíztalak eddig, most többre foglak bírni. Jól vagyok, jó és hű szolgám. De azt tapasztalom, hogy legtöbbször a szolgálatunk abban áll, hogy kitöltsük azt a szenvedést, a Krisztus szenvedését, aminek még híja van. Mert ha jól járunk az úton, akkor egy szenvedő gyülekezet vagyunk. Amikor most nyáron nem voltam diatolván, de a férfi héten, olyat tapasztaltam, olyat éltem meg, amit még soha nem éltem meg, annyi bűn, annyi nyomorúság borult ránk gondolókra a beszélgetésekben, hogy alig bírtuk elviselni. És olyan töményen és olyan erősen, és a beszélgetéseinkben mindannyian ezt tudtuk csak mondani. Hát azt hittük, hogy fölmegyünk és szolgálunk, és azt gondoltuk, hogy majd az Úr Jézusnak a fénye és dicsősége, és az ő simogatása ránk esik. De nem így van. Hanem töltsétek be, még töltsétek be azt az űrt. A szenvedésben. És hogyan is fog az Istennek az arca ránk világítani? Ahogy a zsidók kérik és könyörgik az áldásban évezredek óta, az meg fog valósulni. Hadd olvassam föl a Mózes 5. könyvéből pontosan, ahogyan az elhangzik. Az 5. könyvnek a 6. részében így találjuk. Lehet, hogy nem jól írtam ki. De ugye, ahogy szól, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világoltassa az Úr az ő orcáját, terád, adjon neked békességet. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terád. Úgy, ahogyan azt kérik, a zsidók azóta is az áldásban, és az ároni áldásban elhangzik. Ez lesz nekünk az osztály részünk, a gyakorlaton is. És ezután így folytatja, be ne pecsételd ezt a könyvet. János látjuk, aki leírta az ő látomásait, az ő vízióit. És gondoljuk el, hogy elmegy az ő gyülekezetébe, és másfél óra elmondja mindazt, amit leírt. És ott van egy gyülekezet. Egy gyülekezet, aki tele félelemmel, tele kétségbeeséssel hallgatja ezeket a szavakat. Tele feszültséggel. Mikor fog ez megtörténni? Hogyan lesz ez? Jaj annak a gyülekezetnek, aki becsukja az ő Bibliáját, jól rácsukja a vastag fedelet az utolsó részekre. Hát majd valahogy lesz, úgysem tudjuk értelmezni. És mennyien vannak, akik órákat, hónapokat töltenek kommentárok fölött, fordítások fölött, hogy megértsék, megfejtsék ezeket a szavakat. Pedig ezek a mai napig élő szavak. Mert a jelenben indul, mert itt most, ahogy halljuk, ahogy Jézus hív, gyertek és vegyétek az élő vizet ingyen. Most vegyétek. Én vagyok a forrás. Ott már csak kiteljesedik. De most már nyitva van. Jöhettek bármikor, és vehetitek. Ingyen. Imi hamar eljövök. És aki ártott, ártson ezután is. Aki gonosz volt, legyen gonosz ezután is. Aki szent volt, legyen szent. Miről van itt szó? Isten azt mondja, hogy nyugodtan bűnözzenek, akik eddig bűnöztek? Nem. Csak van egy pont. Van egy pont az ember életében, amikor az ő ellenállásában, az ő engedetlenségében odáig eljut, hogy Isten azt ráhagyja, és azt mondja, hogy akkor járjál, hogy így akar. Ha neked így tetszik, akkor járjál így. Van ez a pont. A héten történt, pénteken feleségem a kis hívő kolléganővel már egyedül volt a patikában, és délután átjött a szomszéd a Béla. Na most a Béla töretlen híve a patikának, ő mindig minden körülmények között kész megvédeni a patika dolgozóit. A Béla egy részeges ember, aki többet részeg, mint józan. És most átjött, veszi a gyógyszert, megkérdez mindig a feleségem tőle, hogy és mit kérnék Béla? Mit kérek? Bocsánatot kérek Évike. Bocsánatot kérek azért, mert ilyen vagyok, meg olyan vagyok. Pontosan tudja milyen. És most mondja neki Éva, hogy de Béla, van valaki, aki nagyon szereti magát. Bélának fölcsét csillant a szeme, maga Évike. Nem. Nem. Istenről beszélek. Istenről beszélek. Na akkor mondja Béla, lökje Évike. Lökje. És azt mondja, hogy nem tudja olvasni a Bibliát. Ha a kezébe veszi, kérdezi, hogy miért nem érti? Nem tudom elolvasni, nem tudom a kezembe se venni. Sok türelemben van még szükség Bélához, és hiszünk, hogy egyszer majd dömösen fog kipötni, és meg fog szabadulni a vitalogásából. De most egy olyan ponton van, hogy azt mondja, hogy nem tud, hogy képtelen rá. Bár elmozdulhatná ebből a pontból. Én hamar eljövök, és az én jutalmam én velem van. Mi ez a jutalom? Mi ez a jutalom? Úgy szeretnénk, hogyha kézzel fogható, nagy dicséretek közepette kapnánk jutalmat. De azt olvassuk a Mózes könyvének, a 15, első könyvének a 15. részében, Isten azt mondja, én pajzsod vagyok neked, és jutalmad. Isten a mi jutalmunk. Az, hogy megláthatjuk majd őt, az a mi jutalmunk. Dr. Papp Lajos professzor előadást tartott pár hónapja a baptista székházban valamelyikben. Elmondta az ő megkérését. Nagyon nehéz körülmények között magára maradt, mindenki elhagyta őt. És akkor, hogy Adi mondja, hogy váratlanul rám talált az Isten. És ezt elmondta az ő bizonyságtételében. És akkor a hívek megtapsolták őt. Visszament az ószékre, és azt mondta, hogy testvérek, ne tapsoljatok meg engem. A tapsod már a jutalom. Az jár a politikusoknak, jár a színészeknek, én nem akarom elvenni a jutalmat itt a Földön. Hanem az én Uram, aki titkon néz, szeretném, hogy majd megfizetne nyilvánosan nekem. Nem engedte, hogy az Isten dicsősége egy picit is az övé legyen. Egy örök kérdés, egy örök harc nekünk. Amikor valami jó történik, amikor valami nagy siker történik az életemben, legyen az bármelyik része, szegmense, a munkahelyemen, a hívő életben, a szolgálatban, és abból valami nyilvános jó származik, akkor ugye mindig ott vagyunk egy kicsit, hogy kapjon belőle a dicsérettől. Úgy szeretjük, ha ott van valahol a nevünk, ha csak zárójelben is terényen megbújva, ne legyen ott. Ne legyen ott. A jutalmunk oda már lesz. Erre tanít minket az igaz. Ő a kezdet és a vég. Boldog, aki cselekszi az ő parancsait, hogy joga legyen az életpályához, és a kapukon bemenjen a városba. Új eget és új földet látunk, az új Jeruzsálemet, annak a leírása van itt, amelynek a közepén ott a trón, ahol az élő víz áramlik, folyik, amiből mai napon is vehetünk ingyen. És látunk falat, és látunk kaput, 12 kapu. És azt mondja igénk, hogy minden egyes kapu egy-egy gyöngy. Na, hogyan jutunk be akkor a mennyek országába? A gyöngy a szimbóluma, valósága a szenvedésnek. Hiszen hogyan keresztelik a gyöngy? Beszéltünk már róla. Egy porszem, egy homokszem, nem por, homokszem bekerül a kagymónak a testébe. Iszonyú fájdalmat okozva. És akkor a kagyló minden energiáját arra költi, hogy körbe fényezze ezt a homokszemet. És akkor könnyedik, és könnyedik. És egyszer csak úgy körbe fényezi, hogy többé már nem fáj. Hogy többé már nem mar, nem hasít, de ott a seb. És a sebnek a helyén ott van a gyöngy, az igazi gyöngy. Az érték, az egyetlen érték. Lehetett volna aranyból is a kapu, meg lehetett volna bármilyen más drága kőből. De a gyöngy az, ami szenvedésnek a következménye. Hiszem el és tudom-e azt, hogy minden, ami most itt nekem szenvedés, ami fájdalom, az Istennek hatalmába van átalakítani. Átalakítani úgy, hogy mennyország legyen belőle, átalakítani úgy, hogy érték legyen belőle. Csak jöjjek hozzá. Ahogy Jézus a keresztnek a gyalázatából, Isten keresztnek a gyalázatát és szégyenét Isten szeretetévé változtatta. Ahogyan Péternek rá kellett jönnie, hogy hogyan csapja be őt a saját szíve, csalódnia kellett magában. De utána nem volt bátrabb ember nála. Többé nem félt az Istennek a bizonságtételében. És bátran mondta, kicsoda Jézus Krisztus. Hogyan állok a szenvedéssel? Tudom-e, hiszem-e azt, hogy minden, ami fájdalmat és szenvedést okoz, azt bennem Uram mennyországnál változtatja. És ezek lesznek a kapuk, ez a kapu, amin keresztül bemehetünk a mennybe. De kint maradnak. Kint maradnak az ebek, a varázslók, a paráznák, a gyilkosok, a bárványimádók, és mindenki, aki szereti, és teszi, szólja a hazugságot. Kecskeméti azt mondja, teszi a hazugságot. Nem csak szólja, cselekszi is azt. Na most, hogy kint vagyunk, vagy bent vagyunk? Itt a Földön kint kell legyünk. Fölállok-e akkor, amikor a kollégáim elkezdenek sikamlós vicceket mesélni? Ott hagyom-e őket? Kimegyek-e onnan? Szégyenre is, csúfoljanak érte, menjél ki onnan. Ne hallgass végig, ne vigyorogjál zavartan, meg ne is bölcsölj rajta. Kinéz-e? Ha most nem néz ki, akkor nem lett ebben. Mert akik kint voltak, a Krisztus gyalázatát és szégyenét hordozva, azok most bent vannak. És mindenki, aki bent volt és nagyon jól érezte magát, most már kívül van. Parántna vagyok-e? Szólom és teszem-e a hazugságot? Nem kell nagyon messze menni, ez az ország évek óta hazugságban él. És megmagyarázzuk. És úgy megy lefelé az erkölcs, mintha nem is lett volna soha. Azok a kicsi hazugságok, annyit lehetne erről beszélni. Gyűlölöd, utálod, vagy elfogadod, vagy egyenesen szereted, és teszed csak. És itt most nem beszélünk üdvbizonyosságról, meg üdvbiztonságról, eszen arról beszélünk, hogy kívül marad. Az kívül marad, aki ezt szólja, és teszi. Megboldogok ebben. Megijedek ebben. Ő a Dávidnak a gyökere, és ága ez a fényes hajnali csillag. A hajnali csillag, amely legelőször jelentkezik az égen. A legnagyobb sötétben. Egyetemi vizsgámra készültem, éjszaka volt, sötétség, és akkor megláttam a hajnali csillagot. És úgy szimbolizálta nekem azt, hogy érdemes várni. A legnagyobb sötétben ki kell tartani, az életem legnagyobb sötétjében. Kitartani és bátran szólni. Még visszakanyarodva egy kicsit a varázsláshoz, egészen elmozdultam. Múlt előtti pénteken volt a munkahelyemnek a karácsonyi ünnepélye is, hogy leteretettem a vacsorálós asztalhoz, mondják a kollégáim, hogy itt a hátul mögött meg egy sátor föl van állítva, és ott igazgyengók vannak, ezoterikusok. Hát nem ezt ne szórakoztatok már velem. És képzeljétek el, hogy jövök, megyek, és egyszer csak hallom, hogy a kollégáim már sorszámot húztak, mert kíváncsiak a jövőjükre. Megyek, keresem őket sorba, hogy melyik volt az. Hát itt tartunk. Hát ő nem hiszi el majd, amit mondanak, csak hát azért jó lenne tudni, hogy mit fog mondani a főnök a jövő évben. Aztán hál' Istennek nem kerültek sorra, de mondtam nekik, hogy vagy Istenben bíztok, vagy elhittetek, aztán tudod, hogy van, és úgy is lesz. A lélek és a mennyasszony azt mondja, jövel, jöjj Uram Jézus, Máranáta, a híves szó. És aki szomjúhozik most, ebben a pillanatban, jöjjön. Nem a jövőről beszélünk, hiszen a forrás nyitva van. Jöhetsz most, úgy, ahogy vagy, szomjasan. Különösen ezeknél a sivatagi népeknél a szomjúság meghatározó nyomorúság volt, hiszen az élet a vízből fakadt. Ott volt csak növény, ott volt csak állat, és ott volt csak emberi élet, ahol víz volt. Ők tudták, mi az, hogy vízforrás. És most is szomjasak vagyunk, és lehetünk, és jöhetünk újra és újra. És azt mondja, hogy jöhetnek azok, és ott lesznek azok, akik megmossák az ő ruháikat. Ez is újra és újra visszatérő kép. Ahogy a Jelenések könyvének a 7. részében olvassuk a népről, ezek azok, akik jöttek, és megmossák az ő ruháikat a bárány vérében. Nem megmossák egyszer, hanem folyamatosan mossák. Jöhetek újra és újra, a szomjúságomban, a bűnömben. Mondd meg újra és újra, mondd el. Ne menekülj, mint Ádám tette. Hol vagy? Mit tettél? Elbújj. Gyere el. És ennél van egy másik, egy, mondjam így, több is. Próbáld meg megtartani tisztán a te ruhádat. Menekülj mindentől, ami a bűn, ami a mocsok, hogy megtarthass a te ruhádat tisztán és fehéren. De a beszennyeztet gyere, velem együtt gyere, és újra mossuk meg a mi fehér ruhánkat a bárány vérében. Aki szomjúhozik, jöjjön tehát, és vegye az életnek a vizét ingyen, most, mindig újra, hogy ne szomjúzzunk, hogy beteljünk, mert ha ez a belső kapcsolat megszívet kinek-kinek az ő cselekedete szerint, nem a cselekedetei szerint, nem, hanem az, ami vagy, te magad, a végén egy cselekedet leszel. Ha Jézusban maradtunk addig, ha belekerültünk, és benne maradunk, akkor ott leszünk. Úgy, ahogy vagyunk, mert olyanok leszünk, mint ő. Három csoport volt tehát, akik hallották János apostolnak ezt a leírását. Az a kicsi csapat, aki engedelmes volt már kezdetektől is, és kitartott Jézus mellett. Az a másik kicsi csapat, amely nyíltan elrált, de középen ott van az a nagy tömeg, aki nem tudja, hogy most mit is akar, de nincs harmadik út. Vagy. Vagyok ebben a kicsi csapatban, aki engedelmeskedik, követi őt, és akit olyan nem tud majd alakítani, aki, amint ő maga, mert nem fogjuk őt látni. Az ő neve a homlokunkon lesz, az ő arca ránk fog világolni, rajtunk fog világolni, és szolgálhatunk majd neki, úgy, ahogy azt most is szeretnénk, és akkor nem tudjuk. Amen.
imádkozunk.
Úr Jézus, a Te igéd mérhetetlenül gazdag, és azt végig gondolni, emberi szavakkal elmondani, csak ilyen tökéletlenül sikerül. De azért kérlek Téged, hogy gyere, kísérj el minket, és mindent, amit Te mondani akarsz, a Te szent lelkeden keresztül, mondjad, mozgasd, ne engedj elaludni minket. Szeretnénk megérkezni, szeretnénk bemenni a kapukon a városba, csak belül legyünk. Csak láthassunk Téged, csak szolgálhassunk ott néked, úgy, ahogyan Te eltervezted a mi életünk felől. Azért hívtál el minket, hogy megszenteljél és szolgáljunk neked. Köszönjük, ha az már itt a földi életben elkezdődött a szolgálat, de a megszentelődésnek végig kell mennie. Könyörülj meg rajtunk, Úr Jézus, hogy végig kitartsunk, hogy föl ne adjuk. Hogy a szenvedést úgy tekintsük, hogy Te azzal formálsz minket. Hogy amikor megszomjulunk, jöjjünk, hiszen Te vagy az élet forrása. Amikor beszennyezzük a mi fehér ruháinkat, amit Te tőled kaptunk, megtisztítsuk azt a Te véredben. De hadd próbáljuk meg tisztán tartani. Indítsd a mi szívünket a jót cselekedni, és köszönjük neked, hogy a kegyelmedből fogunk élni oda át. Ahogy most elkezdtük, ott már csak az lesz. Hiszen az élő víz, a folyam, az a Te kegyelmed, amiből már csak abból fogunk oda átélni. De élhetünk ma is. Elkezdhettük ezt. Köszönjük a kezdetet, köszönjük a kicsiny kezdetet. Köszönjük a kicsiny hitet, amely nagyvává lesz. Hisszük, hogy így lesz. Őrizd meg minket magadban. Amen.